Mindenható Úrunk, kegyelmes Istenünk, hálás a szívünk ezért a találkozásért. Köszönjük neked, hogy békességben, ünneplőbe öltözött szívvel és testtel jöhetünk ide a te hajlékodba. Olyan boldogság a számunkra, hogy ez így lehet, hogy itt szép rend, tisztaság fogad bennünket, és ami a legfontosabb, hogy nem azért jövünk ide, hogy az időnk teljen, hogy valakinek az okoskodását hallgassuk, hanem azért jöhetünk, mert te fogsz szólni hozzánk. Hálás a szívünk azért, mert elkészítetted ennek a mai napnak is sok-sok csodálatos üzenetét. És hadd kérjünk már is arra, hogy lelkeddel segíts túllépni a saját korlátainkon. Hogy tudjunk jobban figyelni, mint ahogyan az belőlünk kitelne. Hogy több mindent meg tudjunk jegyezni, mint amit általában sikerülni szokott. Hogy többet értsünk, mint amit egyébként szoktunk. Urunk, a te dolgaid nem a mi dolgaink, a te utaid nem a mi utaink. Éppen ezért nélküled nem érthetjük meg a te dolgaidat, és a te útjaidat nem járhatjuk. Te azonban teljes segítséget kínálsz. Könyörögve kérünk, add, hogy ezt 10 körömmel megragadjuk, és engedjük, hogy te elvégezz bennünk azt a jó munkát, amelyet tervezel, ami a te szándékod. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy nem volt a múlt héten sem minden gondolatunk a tiéd. Kérünk, add, hogy az igével újjászülve, megerősítve, hadd lehessünk most már inkább a te népeddé, mint eddig voltunk. Hálásak vagyunk minden visszatekintő szempárért, minden elfogadott mosolyért, amelyet ebben a gyülekezetben egymáson keresztül te ajándékozol nekünk. Hálásak vagyunk azért is, ha egymás hite által épülhetünk. Jó Atyán, kérünk, add, hogy olyan közösségé lehessünk, amelyben a te áldásod nem csak megnyugszik, hanem megjelenik és láthatóvá válik, még inkább, mint eddig. Hogy hegyen épült városként, hogy pusztába kiáltó szóként hirdessünk téged, a megmenekülés egyetlen útját a világnak. Ámen. Énekelt imádságunk a 464. dicséret első verse, 464. énekünk első verse, Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Az ige, amely alapján az imént hallottakon túl Urunk üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, Máté evangélium a 21. részében van megírva, a 28. verstől a 32. versig terjedő szakaszban. Máté evangélium a 21. részének 28. és azt követő verseit olvasom, az Úr Jézus szavai ezek. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy a vámszedők és a parázna nők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok keresztelő János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egyszer egy fiatal lelki pásztor azt a feladatot kapta, hogy helyettesítse az ő egyik kollégáját, aki éppen börtön lelkészi szolgálatokat is végzett. Úgyhogy el kellett menni ennek a fiatal pályakezdő lelkész kollégának egy börtönbe ige hirdetést mondani, Isten tiszteletet tartani. Mikor belépett a kápolnába, terembe, a foglyok elutasító pillantásai között végig haladt a székek között, azonnal végig gondolta és megértette, hogy na itt annak, amivel készültem, nem sok haszna lesz, nem lehet sem kenet teljesen, sem vallásos kifejezésekkel beszélni. Egyre jobban dobogott a szíve, valamit mégiscsak mondanom kell, hát nem fordulhatok most már vissza, és mikor a szószékszerű emelvénynek a lépcsőin fölfelé lépkedett, próbált menet közben imádkozni, Uram, te szólalj meg, én igazán nem tudom, mit mondhatnék ezeknek az embereknek. Az imádkozás szavai közben egyszer csak nagyon hamar kiózanodott, ugyanis megbotlott a lépcsőben, és elesett. A terem gúnyos kacagással, nevetéssel telt meg. A fiatalember azonban sugárzó arccal felegyenesedett, felment a szószékre, és így szólt. Emberek, éppen ezért jöttem ide, hogy megmondjam nektek, ha az ember elesik, ismét felkelhet. Mert van valaki, aki segít neki felállni. Őróla, erről az Úr Jézusról szeretnék most szólni. Aki már próbált közülünk az Úr Jézus szeretetéről bizonyságot tenni, családban, ismerősök között, bárhol, maga is tapasztalhatta, hogyha imádsággal, a misszió iránti elkötelezettséggel lép fel, akkor az Isten tényleg a szánkba adja a szavakat, nagyon találékonyá, nagyon kreatívvá tesz bennünket. Saját magunkat jócskán meghaladó mértékben. És hát erre nagyon nagy szükség is van, mert az emberek az evangéliumot sajnos nem biztos, hogy fel tudják fogni, ha nem használunk ilyen képeket. Ugyanakkor a másik véglet még nagyobb tragédia. Ha valaki csak ilyen hétköznapi vagy éppen különleges történeteket mond, de a bibliai üzenetig nem jut el, az nemigen fog megtérésre vezetni senkit. Mert a megtérést az Isten nélkül élő embernek, az Istenhez fordítását Isten maga végzi, mégpedig a Biblia üzenetét felhasználva, nem másképpen, nem fabulákon keresztül. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Éppen ezért ez a fiatal lelkész kolléga nem az eleséséről filozofált a továbbiakban, hanem azt mondta el az elítéltek előtt, hogy mit tanít az Isten igéje az elesésről, a felkelésről, azaz a bűnbánatról, a megtérésről. Megtérés és bűnbánat sajnos elsőre nem kell az embereknek. Ha viszont az eleséseikre próbálunk valamiféle megoldást kínálni, az talán még érdekes lehet a számukra. Persze tökéletes missziós módszer, amely bármilyen számban is garantálna megtéréseket, nyilván nem létezik. Az első ige a bibliaolvasó kalauz szerint elolvasott könyvünknek, az apostolok cselekedeteinek a legvégéről szólt. A szakasz azt vázolja fel, hogy lezárult a missziónak az első korszaka, és Lukács, a szentíró összefoglalja a helyzetet, ami az Úr Jézus mennybe menetelétől Pál Rómába való megérkezéséig, és a római zsidók közötti bizonyságtételeig tart. Pál sorsának alakulása nem különösebben foglalkoztatja a Szentírót, hanem az, ahogyan Krisztusnak a híre és az igéje a tulajdonképpeni ismeretlenségből az akkori világ középpontjába jutva bejárja az egész földközi tenger lakott vidékeit. Igen ám, de akik végigolvastuk az apostolok cselekedeteit most vagy valamikor korábban, emlékezhetünk rá, hogy az apostoli misszió egyáltalán nem volt a mai értelemben véve sikertörténet. Vannak, akik hitre jutnak az igehirdetések nyomán, de vannak, akik egyenesen elutasítják az evangélium üzenetét. A hallgatók részéről válaszként egyaránt érkezhet elfogadás és elvetés. Bár az evangélium mindenkinek szól, zsidóknak és pogányoknak, minden népnek, nyelvnek, társadalmi rétegnek, mégsem talál távolról sem mindenkinél halló fülekre. Láthatjuk, ez kezdetektől fogva így van. Mert az evangélium nem egy magától működő szöveg, amely megbabonázza azokat, akik hallják, és átveszi a hatalmat az emberek felett. Mivel az Isten az egész embert hívja, és itt egy szeretet kapcsolatról van szó, ebben nem is férne bele valami olyasmi, mikor az ember megszűnik önmaga lenni, és helyette dönt az Isten. Nem így tesz. Ő azt végzi el bennünk, hogy mi lássuk be végre, hogy az egyetlen helyes döntés, amivel igazán és tényleg jól járunk ebben az életben, az az, ha vele szövetségre lépünk, ha a megváltó Krisztus szeretetét elfogadjuk. Mások pedig, akik hallják ugyanazt az igét, mint akik eljutnak erre a belátásra, továbbra is vakon mennek életük útjain. Ez persze nekünk, akik felismertük és elfogadtuk a Krisztust, nagyon nehezen érthető, még nehezebben fogadható el. Sok konfliktus adódik abból, hogy a már átadott életű ember a családjában, az ismerősei között szinte már belebetegszik a missziójának a sikertelenségébe. Mintha az evangéliumnak valamiféle varázsszóként kellene működnie, hogy ahol elhangzik, ott mindenkire kiterjedő, tökéletes hatást fejt ki. Sajnos erre nem igen látunk példát, még a bibliai időkben sem, és manapság sem. Arra viszont igen, hogy az ige azokat, akik elfogadják, mégiscsak vezeti a helyes irányba, és az ilyen embereknek az élete ténylegesen megváltozik. A dolog tehát működik, csak éppen nem magától, hanem a mi döntésünk is kell hozzá. Felfoghatatlan, hogy a szeretteink, akiknek olyan sokféleképpen elmagyaráztuk már az igét, miért nem értik még mindig? Miért nem mondanak rá azonnal igent, mint életük hatalmas, egyetlen igazi lehetőségére? Mintha mondjuk egy ing gomb és a világ minden kincse közt kéne választani, és ők az ing gombot választanák, és még ki is nevetnének minket, hogy milyen ostobák vagyunk, hogy a világ minden kincsét választjuk, és nem az ing gombot. Érthetetlen. De sajnos el kell fogadnunk, a dolog lehetséges, velünk élő valóság. Mert az Isten nem dönt helyettünk. A mi döntésünk, mi mondjuk ki, mi valósítjuk meg, ha rákezdünk hallgatni, és az is a mi döntésünk, ha továbbra is hátat fordítunk az Istennek, és nem foglalkozunk vele. Ezért is kérheti rajtunk számon. Manapság sajnos többfelől is lehet hallani azt a rettenetes, az örök életre veszélyes félreértését a reformáció kiválasztás tanának, hogyha valaki hallja ugyanaz igét, de nem tér meg, akkor ez azt bizonyítja, hogy őt az Isten nem hívta. Ebből viszont az következik, hogy tulajdonképpen az Isten tehet a kiürülő templomokról, a hitetlenül felnövő nemzedékekről, mi pedig szépen és alázattal fogadjuk el, hogy Istennek immár az az akarata, hogy Európa és a világ hit nélkül masírozzon a kárhozatba. Ugye érzitek, az a nagy csoda, hogy ezeknél a mondatoknál ezek a gyönyörű évszázados boltívek nem szakadnak a nyakunkba. Ennek a gondolatnak, miszerint az Isten tehet arról, hogy nem térnek meg az emberek, a legnagyszerűbb cáfolata éppen Jézus Krisztusnak a kereszt halála. Ő ugyanis nem vitt magával egy listát a keresztre a zsebében, vagy nem tudom bárhol, amelyen rajta volt a kiválasztottak névsora a világ végéig, a többiekre pedig egyszerűen nem is lehet érvényes a váltság, ők úgy kimaradtak. Az Isten szándéka az, hogy ő minden embernek menekülést készít, és ennek útját, mint az élet útját feltárja az emberek előtt. És tulajdonképpen ez a misszió. Hirdetése, odaélése annak, hogy az Isten menekülő utat készít, hogy az elesésből van felállás, hogy van tovább, de csak Krisztussal. Ha valaki ennek a hírnek a hallatán mégis fekve marad, arról nem a hír hirdetője, nem a magához hívó Isten tehet, hanem az, akinek nem kell a segítség. Egészen biztos és világos, hogy a reformátori tanítás helyesen tanítja azt, amit mond, hogy az Isten kiválasztása nélkül nincs senkinek üdvössége. De ennek az ellenoldala már nem igaz. Nem vádolhatom az Istent azért, mert a szerettem, a szomszédom, az országom, a földrészem nem akar Krisztus útján járni. Arról nem az Isten tehet. olyan csodálatos látni, ahogyan Pál apostol a rengeteg csalódás után ezt a nagyon hosszú, veszélyes, és mondjuk ki sok tekintetben eredménytelennek tűnő utat azzal zárja, hogy noha ártatlan fogságban van, még ő hivatja a legfőbb ellenlábosait, népének tagjait, hogy egyrészt tisztázza előttük Krisztus kilétét, és hogy hirdesse nekik is ezek után az evangéliumot. Nagyon derék dolog, nagyon korrekt, ahogyan a Rómában élő zsidók el is mennek Pálhoz beszélgetni, áldoznak rá figyelmet, időt, az már azért akkor is nagy kincs volt. Pál őszintén elmondja, hogy ő senkivel sem akar pereskedni. Megvádolt helyzetét arra használja fel, hogy mindenütt, ahol csak lehet, Krisztus feltámadását hirdesse, illetve hogy azt tudatosítsa mindenkiben, hogy ő ezért van fogságban, mert a Krisztus feltámadását, a zsidók reménységét hirdeti. Hiszen a messiás eljövetele, az örök élet erre a korra azért már általánosságban Izrael reménysége volt. A messiás várás nyilván régebbtől fogva, de az örök életbe vetett reménység is, ugye tudjuk az evangéliumokból, hogy a szadduceusok kivételével általánosan elterjedt reménység volt a zsidó hitben járó emberek között Krisztus korára, hogy van örök élet. És hát Pál tulajdonképpen tényleg ezt a kettőt hirdette minden zsidónak, akivel csak szót válthatott, hogy a messiás az ember Krisztus Jézus személyében eljött, és általa készen áll a feltámadás, az örök élet ajándéka is. Csak hát nem minden zsidó várta a messiást ezek szerint, és nem mindenkinek felelt meg a Krisztusban megérkezett örök élet. Olyan fájdalmas, amit ezek a római zsidók mondanak. Erről az irányzatról egy valamit tudunk, azt, hogy mindenfelé ellenzik. Ők maguk ugyan nem kaptak még értesítést a Szentföldről, Pál munkájáról, de annak a híre hozzájuk is eljutott, hogy a keresztre feszített csodarabbi megosztja, inkább maga ellen fordítja a zsidókat. Így hát nagyon korrekten rendeztek egy vitanapot, amelyen a leírás szerint sokan részt is vettek. És Pál magyarázhatta nekik az igét, reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Aztán voltak itt is olyanok, akik a beszédét komolyan vették, és elfogadták a felállásukhoz nyújtott isteni segítséget. De sokan sajnos ellenálltak a szelíd hívásnak. Pál ebben azt az igét látta igazoltnak, amelyet már az Úr Jézus is idézett népe hitetlenségével találkozva, Ézsaiás könyve 6. részének a 9. és 10. verséből. Jólétükben alkalmatlanná váltak az Isten szeretetének a felismerésére, az értékelésére, és ennek az a büntetése, hogy az Isten nélkül fog ezután is telni az életük. Az ige másoknál viszont megbecsülésre talál. Vegyétek tudomásul, mondta Pál, hogy a pogányokhoz küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani. Azok hallják meg többségében az evangéliumot, akik eredetileg a legmesszebb álltak tőle. A pogányok. Így ők is örököseivé lesznek az Izraelnek szóló ígéreteknek, és az evangélium hirdetése tovább folyik szabadon, továbbra is megszólítva zsidókat és pogányokat. A kudarcok az elutasítás ellenére az igehirdetés nem marad abba. Mindenkihez mindenkinek szól, nem csak azoknak, akik szívesen fogadják. Lukács leírása szerint Pál még 2 esztendőt töltött Rómában, és végig hirdethette az evangéliumot. Az ige terjedése tehát egyáltalán nem állt le, maga az Isten készítette a megtérésre a lehetőséget. És aki csak komolyan vette, azt megörvendeztette a megtapasztalásokkal, hogy ő tényleg az, akinek mondja magát. Benne tényleg meg lehet bízni. Itt érkeztünk el a 2. igéhez, tulajdonképpen önmagunkhoz, a saját korunkhoz. Ma is igaz az, amit az apostoli korban láttunk, hogy az evangéliumot sokkal többen hallják, mint akik meghallják, és kitartanak az engedelmesség útján. Nekünk, akik hitben járunk, ahogy már mondtam, ez teljesen felfoghatatlan és érthetetlen jelenség, mégis létezik. Vannak, akiket megérint a Krisztus kereszthalála és a feltámadásának a jó híre, és vannak olyanok, akiket nem. Az apostoli korban a régi hitükhöz ragaszkodó zsidók és a Krisztus felé inkább nyitott pogányok között volt meg ez a törésvonal. Ma sajnos őszintén be kell vallanunk az a gyakorlat, hogy már a pogányok se veszik örömmel az igét, alapból nem kíváncsiak semmire, ami az egyházban történik. Pálnak a csodaszép bizonyságtétele tehát, hogy ha a zsidók nem is, de a pogányok elfogadják a Krisztust, ma már sajnos nem tűnik olyan egyértelműnek. Na ebben már te is benne vagy, kedves ige hallgató. Mert ez a mi korunk, akik most halljuk az evangéliumot, akik most követjük, vagy most ezekben a pillanatokban is elengedjük a fülünk mellett. Az Úr Jézusnak a másodjára felolvasott igéje, a példázata eredetileg a vallási előírásokat bigott módon követő zsidók, illetve az általuk elítélt, lenézett, de Isten felé mégis nyitott rétegek különbségéről szól. Az apának a két fia ellentétesen viselkedik. Az apa kérése mindkettőjük felé pontosan ugyanaz. Várja őket a szőlőjébe dolgozni. De amíg az egyik nemet mond, és aztán elmegy, addig a másik elsőre igent mondott, végül sohasem ért oda a szőlőbe. Az Úr Jézus helyben hagyja hallgatóinak válaszát, hogy az első az, aki teljesítette apja akaratát. Aki ugyan a szavai szintjén ellent mondott, de végül mégiscsak beállt a munkába. Mert az számít, amit teszünk. És nem az elsősorban, ahogyan olyan szépen kimagyarázzuk a dolgainkat. Na de hát mit jelent mindez mi ránk nézve, hiszen nem mindenkinek van szöllője, nem is mindannyian mondhatjuk el magunkról, hogy az édesapánk bármit tudna már kérni tőlünk. Nos, azt jelenti ez, hogy nem elég a szavak szintjén engedelmeskedni az Istennek. Aki igent mondott, de nem ment, minden bizonnyal kötelesség tudatból mondott igent, nem a saját elhatározásából. Hallotta, érezte az apja hanglejtéséből, hogy itt nem mondhatok nemet. De elmegy az öreg, majd valahogy utána elkerülöm, egy ideig majd megbocsát. A saját elhatározásából ő nemet mondott volna. Mégis igen mondott, hazudott. A másik pedig már előre gondolkodott. Először úgy látta, hogy nem jár jól azzal, ha igent mond. De aztán rájött, mégiscsak az a helyes, ha segít az apjának. Igazán jó persze az lenne, ha a szavaink és a tetteink teljes összhangban lennének. De ha valami miatt ez meghiúsul, ne felejtsük el, hogy a tetteink fontosabbak az Isten szemében, mint az, amit mondunk. A hitben tehát ez azt jelenti, hogy a mi Urunk nem kötelességtudó imádókat keres magának, akik tudják, mi a dolguk, de aztán nem csinálják, hanem olyanokat, akik értik és érzik is, hogy mit érdemes megtenniük. A Pált körülvevő római zsidók egy része kötelességtudóan ragaszkodott az ősi hithez, de a szívük éppen ezért nem volt nyitva az élő Isten előtt. Ezért nem tudták elfogadni Krisztust sem. Mert remekül tudták a kötelességüket, de hogy amögött egy élő Isten van, akivel élő kapcsolatuk lehet, ez már nem érdekelte őket. Maga az Isten nem érdekelte őket. Éppen úgy, ahogyan az Úr Jézus példázatában a fiút se érdekelte az apja egy percig se. Nem akart ő elmenni a szőlőbe, akármit is mondott. Az evangéliumot hallgató pogányok azonban legalább utólag gondolkodóba estek. Az a helyes, ha elfogadjuk Krisztus hívását. És akik így gondolkodtak, azok nem a vallási előírásokba kapaszkodva cáfolták Jézus Krisztus istenségét, hanem megtértek az Úrhoz. Hát ez a baj a mai embereknél is, akiknek hiába szól az ige, hogy szívük szerint nem érzik és nem akarják észrevenni, hogy Isten nélkül mekkora bajban van az életük. Azt látjuk, hogy nyitottak mindenre. Egy ideig a szociológusok ezt még valamiféle pozitívumként is próbálták megfogalmazni, hogy a mai magyar és európai népesség körében az ezotéria, a transzcendens, tehát az evilágon túli dolgok felé hatalmasan megnőtt az érdeklődés. Milyen jó, hát nem hitetlen az európai ember. Csak éppen mindennek hisz, ami nem keresztjén. Szóval ez nem jó hír a mi számunkra, hogy van vallási, vagy éppen filozófiai nyitottság az emberekben, csak a Krisztus előtt zárják be a szívüket. Ez nekünk nem jó hír. Szívük szerint nem érzik és nem akarják észrevenni, hogy Isten nélkül mekkora bajban van az életük. Nyitottak mindenre, de Krisztus és az egyház hagyja békén őket. Mert a kötelességek felől indítanak. Mert azt nem akarják magukra venni. Vasárnap templomba járni. Fizetni. Ezért. Hol a hit, testvérek? Nem a kötelesség felől kell indítani, hanem fel kell ismerni a rászorultságunkat, az Isten szeretetét emellett azonnal. Mert én a magam rászorultságát az Isten szeretetének a fényében ismerem fel. Hát ez most neked szól, kedves testvérem. Akarsz-e felállni? Vagy jó neked ott a földön fekve is? Érzed-e, bevallod-e, hogy szükséged van a megváltóra? Hogy szükséged van kegyelemre? Vagy ígérgetsz az Úr Jézusnak? És nem tartod be? Azt teljesítette apja akaratát, aki megtette, amit az kért tőle. Nincs más esély, csak ez az egy, hallgatni a Krisztus szavára, folyamatos közösségben élni vele. Legyünk ebben még elszántabbak. Amen.